Tehát a szülő nem tud egy struktúrát tartani, nem tud egy biztonságot teremteni a gyereknek, akkor ennek egyenes következménye, hogyha mindig a gyerek igényeinek enged utána, és soha nem mond nemet, akkor a szülő belefárad, mert ezt egyszerűen nem lehet kibírni, hogy valakinek folyamatosan egy felnőtt ember alárendelt legyen. Kutatások azt mutatják egyébként, hogy az önértékelésre igazán az hat, amelyik az úgynevezett kiérdemelt önbecsülés, tehát amiért tett valamit. Hogyha olyan dicsérik, amit tényleg megtett, és ez talán egy kicsit válasz is arra, hogy mennyit dicsérjünk, hogy szépen rendet raktál, vagy milyen rendes, hogy most rögtön elsőre jöttél vacsorázni, és nem, tehát hogy nem tizedszer, hanem hogy tényleg jöttél vacsizni, akkor az viszont az motiváló jellegű.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Elfogadás, megbocsátás, törődés, szeretet. Ezeket a fogalmakat többnyire a másokkal való kapcsolatainkban szoktuk emlegetni. Kevesebb szó esik arról, hogy saját magunkkal milyen viszonyban vagyunk. Pedig ez kihat az életünk minden területére. Hogy milyen az én képünk, mennyire szeretjük, értékeljük magunkat, az befolyásolja az érzéseinket, a cselekedeteinket a családban, a munkahelyünkön, vagyis alapvetően meghatározza a hogy létünket. A pozitív önértékelés kialakulása egy hosszú folyamat, gyermekkorban kezdődik, gyakran csorbát szenved, de a jó hír, hogy felnőttként is sokat tehetünk a fejlesztéséért. Vendégem ezúttal professzor dr. Perczel Forintos Dóra, tanszékvezető egyetemi tanár, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a hazai kognitív viselkedés terápia meghonosítója. Örülök, hogy itt van nálunk.
Nagyon köszönöm én is a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat én is.
Ugye felvezetőben már elmondtam azt, ami egyébként köztudomású, hogy az önértékelés kialakulása a gyermekkorra datálható. Bennem fölmerült egyébként az a gondolat is, hogy már akkor, már a fogantatás pillanatában, tehát az, hogy egy szülő hogyan viszonyul a gyermeke érkezését, milyen érzésekkel várja, már lehet, hogy az is hatással van az életünkre. Erről mit gondol?
Ez biztos, hogy a gyermek fogadtatása, hogy hogyan fogadják, az alapvetően befolyásolja. Természetesen a hozzávaló viszony az alapvetően befolyásolja azért az ő fejlődését is. Talán nem rögtön önbecsülés, meg önértékelésre gondolnék, mert azért az öntudat, vagy én tudat kialakulása azért az, arról még nem beszéltünk azért így csecsemőkorban, hanem azért ez kb. Ilyen 3 éves korra tehető, hogy így már tudja, hogy én vagyok, és mégis tudja így nevezni saját magát, de ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban a pszichológia azt mondja, a kompetencia készítés. Tehát az az igény, hogy hatással legyünk a környezetünkre, ezt nevezi a pszichológia kompetenciának, kompetencia készítésnek, és ez egy alapvető belső készítés, hogy így mondjam, amelyik viszont már egészen pici kortól, tehát pár hetes kortól kezdve, hát érlelődik az emberben, a személyben, a csecsemőben, annak a hatására, hogy a környezet hogyan reagál az ő igényeire. Tehát, hogyha azt tapasztalja, hogy a környezete reagál az ő igényeit, amikor ő sír, akkor tisztába teszik, dajkálgatják, szeretgetik, vagy megetetik, akkor azt a tapasztalatot alakítja ki a csecsemőben, hogy őre odafigyelnek, az ő igényei fontosak, és erre válaszol a környezet. Ezt régen egy ilyen luxus dolognak gondolták, a kompetencia készítést, de ma már azt gondoljuk, hogy ez önértékelésnek egy központi eleme.
Egy egyszerű példa jutott eszembe. Az én kisebbik fiam most nemrég volt 2 éves, tehát nekem elég intenzív most ez az élmény. Ugye ez a, ha sír a csecsemő, hogyan reagáljuk rá? A régi szakkönyvek, ugye, még anyósomék is ezt tanácsolták a nagyobbik fiamnál, hogy hagyd sírni, erősödik a tüdeje. Ma meg ugye már azt gondoljuk, hogy ahogy Dóra is említette, hogy jó az, hogyha azonnal válaszkész szülők vagyunk, bemegyünk a szobába, fölemeljük és reagálunk arra, hogy ő sír, és próbáljuk kitalálni, hogy miért sír. Ez akkor egy csecsemőnek azt üzeni, hogy fontos vagy, számít az, hogy hogyan érzed magadat?
Hát pontosan ezt jelzi a csecsemő számára, de azért ezt nem mondanám így az egész gyerekkorra. Tehát ugye tulajdonképpen ugye azt mondjuk, hogy az újszülött az, és az egész kisgyermekkorban egy hihetetlen gyors fejlődésnek vagyunk szemtanúi. Az igények kielégítése az nem egy statikus folyamat, hanem egy dinamikus folyamat. Tehát nem helyes az, hogy mindig minden igényt minden életkorban kielégíteni, mert akkor az a narcisztikus személyiségfejlődésnek az alapja, miszerint ő van középpontban, és senki más nem fontos. Hanem valahogy nagyon fontos azért ezt a gyerek fejlődésének az ütemében nézni, hogy ez valonnan elindul, onnan indul el, hogy születéskor nagyjából 100%-ban ki van szolgáltatva a szülőnek a gyerek. Azonban a harmonikus szülő-gyerek kapcsolatnak azért fontos feltétele az, hogy ez a 100% vagy 99,1% azért ez egy olyan 3-4 éves korra azért már olyan 50-50% legyen. Talán 3 éves korra még nem mondanám az 50-50%-ot, mondjuk a 70-30%-ot mondanám, 70%-ban a gyermek igényei, és mondjuk 30%-ban így a szülő igényei, és amikorra kialakul az a fajta gondolkozás, ez olyan 5-6 éves kor, az iskola érettség előtt már nagy csoportban az úgynevezett szempontváltásnak a képessége. Tehát, hogy képes arra, hogy ne csak a saját szempontját, hanem a másik embernek a szempontját is tekintetbe vegye. Ezt gyönyörű kísérletekkel szemléltették gyerekpszichológusok, hogy mondjuk egy asztalra kiraktak a gyerek elé egy gyönyörű várat, és akkor szembeállított, és várva különböző figurák különböző helyen helyezkedtek el, és akkor azt kérdezték, hogy a gyerek, hogyha most szembeállsz a bejárattal, akkor az a kiskatona, amelyik szintén itt előtted áll, az mit lát? Majd utána kirakták a kiskatonát a gyerektől jobbra, 90 fokban, és megkérdezték, hogy szerinted most mit lát ez a kiskatona? És kb. 5-6 éves korra érkezik el a gyerek oda, hogy már el tudja mondani azt, hogy noha ő a saját helyén áll, de a tőle jobbra 90 fokban elforduláló emberfigura, az mit lát? Tehát, és aztán ugyanezt megismételték, hogy az asztal túloldalán állva mit lát. Szóval, hogy a szempontváltás képessége az azért fontos, mert azért nagyon fontos, hogy a szülő azt érezze, hogy ebben a gyereknevelési folyamatban azért a gyerek is alakul. Hát a magyar nyelv gyönyörűen mondja, hogy nevelni kell, vagy növelni, vagy növekedést segíteni, de ahogy változik a kukorica is, ahogy növekszik, úgy az ember gyerek is változik, mások az igényei, és azért ez nagyon fontos, hogy ezek a, hogy tulajdonképpen azért ilyen iskoláskorra az az igazság, hogy akkor tud igazán harmonikus lenni a szülő-gyerek kapcsolat, hogyha így a szülőnek is van tere, és nem csak arról van szó, hogy ő folyton ugrik, és minden igényt kielégít.
Talán ez az egyik legnagyobb kihívás a szülők előtt. Tényleg egy lelkiismeretes szülő, pláne első gyermeknél igyekszik felkészülni mindenre, a legjobban akar teljesíteni. Vannak olyan szélsőséges felfogások is, hogy a gyermeket már pici felnőttként kellene kezelni, tehát az ő véleményét meghallgatva kellene dönteni arról, hogy most akkor jobbra megyünk, vagy balra egy kis túlzással.
Hát mindenképpen károsak, és ez egy óriási tévedés, hogy a gyerek is felnőtt. Nagyon érdekes, mert már a gyerek ruhákban is megnyilvánul, tehát amíg 20 évvel ezelőtt ilyen pici kezes lábasokban öltöztettük a gyerekeket, addig ma már 56-os méretben is lehet kis farmert kapni. A színek is felnőttesek, és a ruhadarabok is felnőttesek, tehát hogy ing, ami, tehát az életkorától idegen. Csak ezt akarom mondani, hogy milyen érdekes, hogy már a ruházkodásban is megjelenik ez a szemlélet, hogy a gyerek kis felnőtt, de ez egy óriási tévedés, a gyerek nem kis felnőtt. Kiskorban nem tudják szabályozni az indulataikat, nem tudják fékezni a vágyaikat, azonnali vágykielégítés van, azonnal szeretnék megszerezni, ami a szemük előtt van, azt rögtön megszerezni. Azért ezt az iskoláskorban már kezdik tudni késleltetni, ezért is mehetnek akkor iskolába, tehát nem véletlen, hogy 6-7 éves kor körül várnak iskola éretté a gyermekek, amikor már képesek, tulajdonképpen megvan az a fajta hát kognitív kapacitásuk, tehát az értelmi képességeik elérik azt a szintet, hogy képesek másra is tekintettel lenni, és képesek késleltetni. És ugyanez igaz az érzelmi életre is, tehát nem igaz, hogy a gyerek is felnőtt, a szülők, hogyha azt gondolják, hogy a gyerek kis felnőtt, és minden döntést meg kell vele beszélni, az a szülő nincs tisztában a gyereknek az érzelmi terhelhetőségével. És olyan terhet rak a gyermekre, amit azt nem biztos, hogy képes elviselni, nem tud dönteni, aminek aztán a feszültsége nagyon gyakran tényleg hát adott esetben kezelhetetlen vagy hisztis viselkedésben nyilvánul meg. Ennek extrém példája, amikor válásnál megkérdezik, hogy kivel is szeretne maradni, ez a legborzasztóbb, de ugyanide tartozik, amikor egy 2 évesnek mondjuk 4 féle sajtot tesznek ki vacsorára, hogy válasszon, mert nem tud választani, minek alapján válaszol, nincs meg az az értelmi képesség, és nem is fontos neki ez az egész.
Vannak pozitív tendenciák is, tehát azért a teljesen autoriter, majd én megmondom, mi lesz gyermekem, és abból nem engedünk. Márpedig akkor is megeszed azt az egyfajta ételt, amit oda leraktam, ha tetszik, ha nem tetszik, ebből azért odáig eljutunk, hogyha nem kívánod, de most nem szeretnél enni, akkor ne egyél. Tehát körülbelül ugye van egy ilyen enyhülés, ami viszont egy jó dolog, de ahogy mondja, azért 3 féle sajtot, vagy 4 féle második fogást nem kell felkínálni egy 3 évesnek, hogyha éppen elutasítja az elsőt. Tehát itt azért a helyes arányokat, mértéket kell megtanulni. Mit gondol a dicséretről? Van olyan álláspont, amelyik azt mondja ma már, hogy na, abból soha nem elég. Azzal ne fukarkodjon a szülő, adni kell, amennyit csak belefér. Tehát, hogy reggeltől estig dicsérjük meg a gyermeket, akkor is, hogyha csak a dolgát teszi. Erről mit gondol? Lehet ezt túlzásba vinni?
Azt gondolom, hogy igen, lehet túlzásba vinni, tehát, hogy nagyon fontos a dicséret, nagyon fontos, hogy hiteles legyen. De a hitelességhez hozzátartozik, hogy akkor legyen mögötte valóban valami olyasmi, ami miatt meg lehet dicsérni a gyereket. Vannak olyan versenyek, mi éltünk az Egyesült Államokban, hogy a verseny mindenki, aki elindult, mindenki kapott oklevelet és érmet. Ezáltal értelmét veszítette a verseny, most kifut jobban, kifut kevésbé. Ez tulajdonképpen elkedvetleníti a gyerekeket, vagy azt mondjuk, hogy demotiváló hatása van. Tehát ez fontos a hitelesség, hogy olyan valamiért kapjon dicséretet, ami tényleg mondjuk erőfeszítés, vagy odafigyelés, vagy kedvesség, vagy valami, ami tényleg egy ilyen produktív valami, de önmagában mindenért, tehát hogy záporozon a dicséret, az tulajdonképpen pont akkor elveszíti a jelentőségét. Tehát ha azt akarjuk, hogy a dicséretnek legyen jelentősége, és a gyereknek a személyiségéhez, személyiségfejlődéséhez meg hozzátartozik, hogy ő akar a szülő kedvéért tenni dolgokat, hiszen a szülő gondoskodik róla, jó esetben egy szeretett kapcsolat van, azonosul vele, fontos neki, hogy a szülő szeresse meg, dicsérje, ezért sok mindent megtesz. De hogyha a dicséret az így záporozik feltétel nélkül, akkor idő után már egyáltalán nem biztos, hogy motiválja a gyereket, és hát sok esetben ma azt látjuk, hogy a szülő kérleli a gyereket, hogy valamit megtegyen. Ahelyett, hogy azért ez természetes lenne az a felállás, hogy azért a szülő és a gyerek mondjuk egy döntési helyzetben, hogy mondjuk most ebédelünk, vagy most ebéd után egy pihenő következik, ebben azért a szülő a kompetens. Méghozzá miért kompetens? Azért, mert a szülő is ember, neki is fontos, hogy tudjon pihenni, és azért, mert a gyereknek főleg ilyen preverbális korban, vagy ilyen 3 éves korig körülbelül, persze akkor már beszélnek a gyerekek, de még kisebb korban nagyon-nagyon fontos, el nem lehet mondani, mennyire fontos a stabilitás, és a stabilitás adja a biztonságot, és az pedig a struktúra adja. Tehát, hogyha a gyerek azt tudja, hogy most a délelőtti játék után mondjuk hazamegyünk, jön az ebéd, ebéd után megjön a délutáni alvás, és ez nem kérdés, akkor az ad neki egy stabilitást, még akkor is, hogyha esetleg tiltakozik ellene, de mégis szükség van erre a biztonságra.
És amikor alakul egy kisgyermeknek az önképe, előbb említettük a dicséretet, hogy azzal nem kell fukarkodni, de azért mindenért nem kell a gyermeket ajnározni, mert hogy az is rossz irányba viheti a folyamatot. Egy másik sokakat érintő kérdés, hagyjuk-e nyerni a gyereket egy társas játékozás során? Mivel teszünk neki jót egy ilyen versenyhelyzetben? Ha hagyjuk nyerni, vagy ha nem?
Hát ezt is csak az életkor függvényében lehet látni, tehát esélyen, hogy fekete-fehér, mert amikor már képes decentrálni, tehát 5-6 évesen, akkor nyilván akkor is rosszul esik neki, mert sok felnőttnek is, hát láthatjuk a sportversenyeken a második helyzetek, hogy el vannak keseredve, mert hogy az elsőség a legfontosabb. Tehát visszatérve, amikor már a gyerek képes szempontot váltani, akkor nyilván fontos, hogy az igazságos legyen a játék, de ugyanakkor a felnőttnek a szellemi fölényében mindig nyerni fog. Szóval, hogy...
És a kortársakra visszatérve, az előbb egy futóversenyes példát említettél. Ha mondjuk felismerjük, hogy a gyermekünk hát nem futóbajnok alkat, de mégis nagyon szeretne elindulni egy ilyen futóversenyen, és alul marad, elszontyolódik szegény, akkor mit tudunk ilyenkor tenni? Tehát más területeken esetleg, amiben ő erősebb, abban megerősíteni őt, vagy afelé terelgetni, hogy ha itt nem érte siker, akkor majd talán egy másik területen átélheti azt az élményt, ami őt erősíti?
Egy jó nevelőnek szerintem mindenképpen feladat, hogy a gyereknek az erősségeit kibontakoztassa, és abba az irányba segítse a fejlődését, és amiben meg gyenge, vagy amiben nem olyan jó képesség. Tehát mondjuk egy botfülű gyereket ne irassunk be zenélni, tehát inkább erre gondolok. Kutatások azt mutatják egyébként, hogy az önértékelésre igazán az hat, amelyik az úgynevezett kiérdemelt önbecsülés, tehát amiért tett valamit. Tehát, hogyha azért dicsérgetjük, hogy milyen szépen göndörödik a haja, vagy milyen szép szűke haja van, ez különösebben nem motiváló, tehát nem fejleszti úgymond a személyiségét, de hogyha olyan érdicsérik, amit tényleg megtett, és ez talán egy kicsit válasz is arra, hogy mennyit dicsérjünk, hogy szépen rendet raktál, vagy milyen rendes, hogy most rögtön elsőre jöttél vacsorázni, és nem... tehát, hogy nem tizedszerre, hanem, hogy tényleg jöttél vacsizni, akkor az viszont az motiváló jellegű. Fontos, hogy példaképpen legyen a szülő, mert hiszen tőle a szülő adja a környezetet. A szülő jeleníti meg az értékeket, hogy rendet kell tartani, vagy nem kell rendet tartani. Fel kell öltözni reggel, vagy nem kell felöltözni. Fontos, hogy a napban a dolgok egymást kövessék, és így átlátható legyen, vagy nem fontos, és lehet teljesen kiszámíthatatlan is. Tehát, hogy azért ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő a saját értelmi képességeinél, meg ismereteinél fogva adja és gondoskodjon arról a biztonságról, ami a gyereknek az egészséges növekedéshez szükséges.
Ugye, tehát elsősorban a szülő felelős azért, hogy a gyermeknek hogyan alakul az önértékelése, önbecsülése, de ugye van még egy másik tényező is, a külvilág, a kortársak, a nevelők, pedagógusok, tanár, tehát a környezet, hogy hogyan, milyen visszajelzéseket ad a gyermeknek. Mikortól, vagy hogy érdemes azért a gyermeknek azt is megtanítani, hogy nem biztos, hogy mindenkinek a rólad alkotott elképzelése fontos.
Ez a kérdés szerintem, most itt felnőtt, ez az élet, nem? Tehát ez az élet, hogy pozitív és negatív tapasztalatok is érnek minket, és hogyha a gyerek azt gondolja, hogy csak a pozitív történhet meg, és őt nem lehet korlátozni, és őt nem lehet, neki nem lehet nemet mondani, mert mindig az ő akarata és szándék az elsődleges, akkor nem a valóságot tárjuk elé.
Hogy ő nem hibázhat, ugye?
Például igen, ez is. Tehát a realitás az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és szoktunk beszélni reális énképről, meg ideális énképről. És az a jó, hogyha e között van távolság. Felnőttnél is ez van, hogy reális énkép és ideális énkép. És ez egy nagyon motiváló dolog, egy késztetést érzünk arra, hogy e felé törekedjünk, hogy jobbá váljunk, vagy valamit jobban megismerjünk, vagy kedvesebbek legyünk, vagy jobban meg tudjuk fogalmazni a véleményünket, vagy egyáltalán, hogy nem tudom, karcsúbbak legyünk.
A közösségi médiából ugye ezek az úgynevezett minták, az ideális minták, azok ugye ömlenek, idézőjelbe teszem ezt az ideális mintát.
Igen, és hát ez egy nagyon széles spektrum tulajdonképpen, mert egy generációval ezelőtt óriási volt a különbség mondjuk a reális és az ideális énkép között, és tulajdonképpen egész generációk, talán egészen mostanáig szerintem, tehát szerintem még a baby boom generációval bezárlag, talán még az X generáció is alapvetően a negatív énképpel és önbizalom hiánya küszködik, tehát mind generációs jelenség. És hát a pszichés zavaroknál is szinte mindegyik pszichés zavarnál
az önértékelési
zavar. Hát alapvetően az, hogy a nevelés az negatív jele, tehát autoriter volt, és hogy kevésbé vette figyelembe a gyereknek vagy a fiatalnak az igényeit, és hogy a saját akarat vagy a szándéknak a kifejezését nagyon gyakran önzésnek minősítette. De ma, mint hogyha a ló túloldalán lennénk, és ezt már az Egyesült Államokban lehet látni, már azért Nyugat-Európában is, és most már itthon is megvannak a jelei, hogy ami nagyon ritka volt, a narcisztikus személyiségzavar, az most már nagyon gyakori az Egyesült Államokban, és most már itthon is egyre gyakoribb. Tehát ez meg a ló túloldala, hogy mindig mindenért dicsérni, mindig mindent szabad. A gyerek az úr, a gyerek mondja meg, hogy most akkor mikor megyek aludni, vagy hát nem így mondja meg persze, de a szülő hiába szeretné letenni 7-kor, 8-kor, ez nagyjából lehetetlen, és este 10-fél 11, mire a szülők kikerülnek a gyerekszobából, tehát igen, a magánéletük nagyon gyakran a, hát a minimálishoz közelít, és olyan kis hát zsarnokokat láthatunk adott esetben a játszótéren, hogy ők mondják meg, most nem megy haza, most nem eszik, most ő nem veszi ezt föl, ezt ő nem adja oda, tehát hogy lényegében amit a szülő mond, azt ő nem veszi tekintetbe, mert nem kell valahogy tekintetbe lenni, mert valahogy úgy nevelték, hogy az ő igényei az elsődlegesek, és azok is maradtak még akár 5-6-8 éves korra is.
De ez valahol szánalmat is ébreszt nyilván, mert hogy egy ilyen kisgyermek aztán bekerül az iskolarendszerbe, ahol ugye hát nincs lehetőség arra, hogy ő mindig azt csináljon, amit szeretne, akkor szembesül egy hihetetlen elvárás halmazzal, ugye lehet, hogy életében először, és akkor ők azok a úgynevezett problémás gyerekek, akikkel mindig gond van, akik ugye a fekete bárányok, úgymond. Picit lépjünk akkor tovább. Hát a kamaszkor ugye ez egy ilyen sok szempontból nehéz időszak, nem csak a szülőknek, hanem nyilván az érintetteknek, a kamaszoknak. A személyiség akkor olyan szintű változáson megy keresztül, ami azért hát sokaknál ugye kisiklásokat eredményezhet, tehát hogyha ebbe az életszakaszba valaki nem érkezik egy egészséges önbizalommal, önértékeléssel, akkor azért elég sok veszély leselkedhet rá. Érintettük már a közösségi média hatását is. Mit lehet még ilyenkor tenni?
Nem sokat.
Azt mondják, az első 10 év azért nagyon meghatározó?
Első 6.
6 év.
Mm. Első 6-7 év az, ami meghatározó. Utána már nem túl sokat tud tenni a szülő. A kortársaknak a szerepe az felértékelődik, és azokat a magatartásmódokat fogja, tehát úgy fog tudni megküzdeni nehézségekkel, ahogy idáig otthon látta, hogyha ordítottak vele és elhanyagolták, akkor ez. Ha szeretetteljesek és türelmesek voltak vele, akkor pedig valószínűleg ő is erre képes lesz. Ha most a kamaszkort említette, ott azért most azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon meredeken emelkedik a kamaszkorban a mentális zavaroknak, tehát depresszió, függőség, nem csak alkoholfüggőség, hanem a képernyőfüggőségnek a gyakorisága, és a kutatások azok azt mutatják, hogy persze egy bonyolult jelenség, de azért mégis van két olyan tényező, amire nagyon le lehet szűkíteni. Az egyik az úgynevezett diszfunkcionális családi működés, tehát hogyha otthon elhanyagolják, nem figyelnek rá, nem figyeltek rá a múltban, mert mire kamaszkorra elérünk, addigra már a szülő már nem fontos, vagy nem annyira fontos, hogy ilyen napi szinten, és a másik pedig a korlátozás nélküli képernyő használat. És ez nagyon szoros összefüggést mutat azzal, hogyha a szülő kisgyerekkorban, meg gyerekkorban úgy neveli a gyerekét, hogy mindent is szabad neki, akkor és a szülő igényei alárendelődnek, nem fogadszót a gyerek, nem tanul, nem úgy öltözik, nem csinálja meg a leckét, vagy kisebb dolgokban is nem jön ebédelni, mert nincs kedve, nem jön vacsorázni, mert nincs kedve. Tehát, hogy lényegében a szabálytisztelet az úgy nem volt fontos, mert mindig csak az ő igényei voltak a fontosak, és ez nagyon gyakran oda vezet, hogy akkor ott a tablet, ott a mobil, odaadják neki, mert ha már nincs nyugta a szülőnek a gyerektől, mert nem tudja ő maga szabályozni 3 éves, 2 éves korában, 3 éves korában, 4 éves és 5 éves korában, hogy most van az ebédidő, most elmegyünk délutáni alvásra, most játékidő van, most elmegyünk itt a játszótérre, és így tovább. Tehát ha a szülő nem tud egy struktúrát tartani, nem tud egy biztonságot teremteni a gyereknek, akkor ennek egyenes következménye, hogyha mindig a gyerek igényeinek enged utána, és soha nem mond nemet, akkor a szülő belefárad, mert ez egyszerűen nem lehet kibírni, hogy valakinek folyamatosan egy felnőtt ember alárendelt legyen. És ebből egyenesen következik, hogy akkor hogyan is tud egy kicsit a szülő pihenni, hogy odaadja a mobilt, a tabletet, és erről most már nagyon-nagyon sok kutatás van, hogy ez komoly függőségnek a kialakulásához tud vezetni. És erre utaltam, hogy kamaszkorban a mentális zavaroknak ez a nagyon magas aránya, tehát ilyen 20% fölötti, ez az egyik fő tény, ez a korlátozás nélküli képernyő használat, és ez nem csak pszichés függőség, hanem biológiai függőséget is jelenthet. Kiemelném, hogy itt a korlátozás nélkülin van a hangsúly.
Hogy mit néz a gyerek, igen.
Hogy mit és mennyit. Ma az irányelvek azt mutatják, hogy 2 éves kor alatt konkrétan zéró internet használ, de zéró képernyő. Most képernyő szót használok erre, mert ez jelenti a mobilt, a tabletet mindent, és mindent, és a tévét is. Tehát zéró. 2 és 5 éves kor között maximum napi 1 óra, azt is inkább 2x fél óra.
Igen.
Úgyhogy mindenki hát elgondolkozhat, hogy ezzel hogy is van ezzel a témával. És 6 éves az iskolás kortól kezdve nem tudjuk pontosan, mert nagyon-nagyon érdekes, hogy külön válik, hogy tehát ugye az iskola is használja, bevonja az oktatásba most már a képernyőt nagyon helyesen, és ezért itt nem nagyon lehet így órákat megadni, de azt tudjuk, hogy az nem okoz függőséget, hogyha azt mondja, na most akkor ezt keresd meg, és akkor nézd meg a, hogy a, nem tudom, a Duna földrajzát, vagy a szorzótáblát, nézd meg a mobilodon, az nem okoz függőséget, hanem ez a szörfözés az interneten.
Hát igen, és amiket ott lát, hall, az önértékelésére, önbecsülésére hihetetlen hatása van egyébként. Az is pláne ugye kamaszkorban, ebben a sérülékeny időszakban, de ugorjunk egy nagyot a felnőttekre. Az élet, hát több területét említettem, de szinte mindegyikre kihat azért az, hogyha valaki egy ilyen sérült önértékeléssel érkezik a nagybetűs életbe. A párválasztás terén mit okoz, hogyan választ az, akinek alacsony az önértékelése? Milyen ilyen tipikus, hát hogy mondjam, jelenségek figyelhetők meg, nem tudom, a praxisában biztos számtalan esettel találkozott.
Hát, hogy hogyan választanak párt? Hát leginkább, hogy nem nagyon választanak párt. Szóval, hogy elkerülik azokat a helyzeteket, amelyek
talán... Nem vagyok elég jó azért.
Hát az önbizalom hiány miatt, meg hát nagyon-nagyon, itt nem lehet megint kihagyni ezt a vizuális kultúrát és a képernyőt, mert hogy tulajdonképpen az is egy készség, amit tanulunk, hogy hogyan szólítjuk meg a másik embert. Ezeket nevezük szociális készségeknek, vagy társas készségeknek. Tehát, hogy most egyrészt egy vizuális kultúrában élünk, másrészt pedig sokkal inkább az Y meg az Z generáció sokkal inkább ír gyorsan valamit, sem hogy felhívná a másikat. Tehát az, hogy hogyan elegyedünk szóba a másik személlyel, és hogyan kezdeményezünk egy beszélgetést, ez egy készség, amit meg kell tanulni, és ha ezt nem tanulja meg egy fiatal, már pedig ezek a... Tehát a mai technikai civilizációnak a jellegzetessége miatt ezek óhatatlanul háttérbe szorulnak. Tehát, hogyha ezt valahogy otthon, vagy természetes közösségben, vagy nem tanulja meg, akkor azért nagyon nehéz neki a kapcsolat teremtés. Valószínűleg nem véletlen, hogy elterjedtek ezek a internetes párkeresők már a fiataloknál is, tehát amíg mondjuk a baby boom generáció az mondjuk szerintem akkor fanyalodott ilyen hirdetésre, hogyha már 40-50 éves volt, és már végképp nem talált valakit, ma viszont a fiatalok között is inkább ez a felülete az ismerkedésnek, inkább azt mondanám, hogy ez a felület az ismerkedésnek, de kétségtelen, hogy hát, hogy nehezített, tehát, hogy azok a fiatalok vannak jó helyzetben, akik valamilyen közösségben járnak és tartoznak a család mellett, a család közössége mellett, és vannak mintáik a kapcsolatteremtésre és a kapcsolattartásra.
Egy alacsony önértékeléssel rendelkező ember inkább benne marad egy bántalmazó, méltatlan kapcsolatban, házasságban is, tehát abból nehezebben tud kilépni. Sokan tartanak attól, hogy jobbat úgysem találnak, nem érdemelnek, annak is örülniük kell, ami van.
Hát az alacsony értékelés, ez biztosan gátja az ismerkedésnek, és biztosan gátja annak, hogy valaki így kiálljon, tehát ez így kiálljon a saját igényeiről, hogy így nem lehet velem beszélni, hogy ez így nem megfelelő.
Egy munkahelyen is, ugye? Abszolút ugyanez a helyzet. Jól sejtem, hogy egyébként az önértékelési deficit az kéz a kézben jár a megfelelési kényszerrel is, tehát hogy nagyon sokan, akik nem értékelik jól, vagy helyén önmagukat, a saját értékeiket, képességeiket, inkább hát simulékonyabbak, inkább igyekeznek méltatlan helyzetekben is megfelelni azért, hogy...
Hát a negatív önkép és önbizalom hiánynál kialakulnak az embernek, tehát egy olyan énképe, hogy olyan sémái alakulnak ki saját magáról, ugye a sématerápia is nagyon divatos, tehát olyan énkép alakul ki, alakít ki az illető személy saját magáról, hogy mondjuk ő értéktelen, vagy ő csúnya, vagy ő nem szerethető, vagy ő nem fontos, viszont ez meg annyira nyugtalanító, vagy annyira szorongáskeltő, hogy akkor ezt azért mindenképpen, ezt valahogy fel kell oldani. És ennek a mechanizmusa, a kompenzálása tulajdonképpen az, hogy akkor ezt mondjuk, akkor mitől érezheti magát jól, attól, hogy mondjuk megdicsérik, miért dicsérik meg, hogyha nagyon nagy teljesítményt nyújt. Tehát ez nagyon-nagyon jó a kérdés, nagyon jól látja, hogy valóban az alacsony értékelés és a perfekcionizmus az összefügg, hiszen egy ilyen rendkívüli erővel kell bizonyítani a saját, elsősorban a saját maga számára, hogy ő értékes, ő fontos, ő nélkülözhetetlen. És ez meg viszont azért megbetegítő, ma már beszélünk klinikai perfekcionizmusról is, vagy hát patológiás perfekcionizmusról, mert akár a, hát idézőjelben, de a saját egészsége árán is, vagy hát élete árán is, ezek az emberek azok, akik mondjuk a cégnél bemaradnak este 10-ig, megáll az élet, a cég nem boldogul nélküle, hogyha este 10-ig nem végzi el a munkáját. És hát ilyen esetben nagyon sokat tud segíteni, amiről mostán kevésbé beszéltünk, de hát az önelfogadás, a mindfulness, az önmagukkal való együttérzés. Van is egy ilyen irányzat, az önmagunkkal való együttérzés. Ez Christine Neff-nek a könyve, ezt lehet is kapni, ami pont arról szól, hogy a szülő, az fontos, hogy tanítsa a gyereket arra, hogy a másikkal kedves legyen, megértő, együttérző és türelmes. Azért alacsony önértékelésű embereknél, önbizalomhiánnyal küzdő embereknél ez nagyon-nagyon fontos lehet, ez az önmagunkkal való együttérzésnek a gyakorlása. Vannak ilyen gyakorlatok is, a szerető kedvesség, a loving kindness, ilyen mindfulness gyakorlat, amit hát mi az egyetemen, Szemesz Egyetemen is van egy ilyen csatornánk, egy mindfulness csatornánk, szóval, hogy az egy nagyon fontos dolog, amit tehet az ilyen ember magáért, hogy valahogy, ahogy mások felé pozitívan forduljon, maga felé is pozitívan forduljon, és együttérző legyen, és türelmes, és megengedő, hogy oké, ma már dolgoztál eleget, most este 7 van, most már hazamehetsz, mert már senki nem kívánja tőled, hogy bemaradjál még, és nem áll meg a világ, hogyha befejezed a munkát most este 7 órakor.
És ez nagyon fontos, hogy ugye az önszeretet az nem önzőség. Nekem az veszőparipám, mióta 2 kisgyermek édesanyja vagyok, hogy megéri magunkon dolgozni, nyilván önmagunk miatt is, de hát azért is, hogy a gyermekeinknek ugye könnyebb legyen. Mert hogy tudna valaki hát önbecsülést, vagy önszeretetet tanítani a gyermekeinek, hogyha saját magát nem szereti. Végezetül mit tanácsolna, mit javasolna azoknak a felnőtteknek, akik hát magukra ismertek, és hát sok nehézséggel küzdködnek a hétköznapokban, azon a bizonyos önismereti úton miért érdemes elindulni, és hogy kell annak nekiállni, hogy kell abba belevágni, és miért nagyon fontos ez?
Ismét visszatérnék az önmagunkkal való együttérzés témájához. Azt sokkal szerencsésebbnek érzem, mert pontosabban írja le, hogy miről van szó, hogy persze azt mondhatjuk, hogy szeressük magunkat, de ez valahogy mégiscsak egy ilyen furcsa dolog, hogy szeretgessük magunkat, most öleljük át saját magunkat, szóval, hogy persze vannak olyan irányzatok, amik azt mondják, hogy igen, de valahogy ez az együttérzés, hogy ez a türelem, kedvesség, engedékenység, saját hibáink elfogadása, ez egy mindenki számára járható út, és talán elfogadható út is az önmagunkkal való együttérzés. Hát sem, mint talán az önszeretet. Talán szerencsésebbnek érzem ezt az önmagunkkal való együttérzést.
Uh-huh. Mert amikor fel is ismerjük, tudatosítjuk a hibáinkat, a nehézségeinket, amit akár a felmenőinktől kaptunk örökül, erről is lehet majd beszélgetni, és szerintem fogjuk folytatni ezt a témát, mert annyi minden van még ebben. Nincs tökéletes ember, ugye ez is egy ilyen közhely, tehát hibája mindenkinek van, de hogyha egy picit megbocsátóbb vagy megértőbb vagyok a saját hiányosságaimmal kapcsolatban, akkor az már egy sokkal elégedettebb életnek az alapfeltétele, én azt gondolom, de Dóra is bólogat. A pozitív önértékelés ugye az nem azt jelenti, hogy mindenben tökéletes vagyok és csili-vili az életem, hanem vannak hibáim, nehézségeim, de úgy összességében azért úgy jól érzem magamat a bőrömben, nem? E felé törekszik szerintem nagyon sok ember.
Hát az önmagunk elfogadása az egy olyan szemlélet, ami segít egyensúlyban maradni. Hogy ilyen vagyok, és hogy ezzel így ki vagyok békülve, és ez így rendben van.
Ez egy hosszú folyamat, de mindenkinek türelmet és kitartást kívánunk ehhez tényleg, mert megéri ezzel foglalkozni. Végezetül annyi maradt csak hátra, hogy megköszönjem Fodor Krisztinának a műsorkészítésben nyújtott technikai segítséget, önöknek, a hallgatóknak a kitüntető figyelmet. Remélem, hogy a mai adás is nyújtott némi fogódzót, segít egy kicsit könnyebbé, szebbé tenni az életüket. Köszönjük a megosztásokat, és hogyha értékelik, kommentelik az elhangzottakat. Ha pedig azonnal értesülnének az újabb tartalmak megjelenéséről, iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszont hallásra!